23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm a hallgatókat, az Európa Rádió híreit Kocák Szilviától hallják. Megjelent a magyar közlönyben pénteken az a kormányrendelet, amely meghatározza, hogy milyen Ukrajnából származó mezőgazdasági termékek nem hozhatók be Magyarország területére. A kormányrendelet szerint bizonyos Ukrajnából származó termékeknek az Európai Unió tagállamai területére történő behozatalának gyakorlati tapasztalatai azt mutatták, hogy a termékek jelentős hányadát nem harmadik országokba szállítják tovább, hanem a tagállamokban értékesítik. A kormányrendeletben meghatározták azokat a termékeket, amelyek a tranzit szállítások kivételével nem hozhatók be Magyarország területére, amennyiben Ukrajna területéről származnak. A rendelet szerint az érintett termékek közé tartozik többféle hús, egyebek mellett szarvasmarha, sertés, jó, kecske, baromfi. A listában szerepel tojás, méz, zöldségek, valamint búza, rozs, árpa, kukorica és más gabonafélék, illetve lisztek. A behozatali tilalom érinti a többi között a repcemagot, a napraforgó magot, a ropogós kenyeret, valamint többféle bort és borterméket. Május végén nagyszabású vasúti felújítás kezdődik a Nyíregyházát is érintő vonalon. A munkálatok miatt Szerencsés Nyíregyháza között várhatóan egész nyáron pótlóbuszok közlekednek majd, az utasoknak pedig hosszabb menetidőre és átszállásokra kell készülniük. Május 27-én indul és várhatóan augusztus végéig tart az a nagyszabású pályakarbantartás, amely jelentősen átalakítja a vasúti közlekedést Nyíregyházában. Nyíregyháza térségében. A MÁV csoport a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vasúti pályaszakaszon végez komplex felújítási munkákat, mintegy 3,2 milliárd forintos saját forrásból finanszírozott beruházás keretében. A munkálatok idején Szerencsés Nyíregyháza között vonatok helyett pótlóbuszok szállítják majd az utasokat. A változás az intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érinti. A MÁV tájékoztatása szerint a pótlást légkondicionált autóbuszokkal oldják meg, ugyanakkor az utazási idő várhatóan megnő, és több járat esetében átszállásra is szükség lehet. A 3 hónapon át tartó felújítás során mintegy 200 szakember dolgozik majd korszerű vasútépítőgépekkel. A beruházás célja, hogy megszűnjenek a jelenlegi sebességkorlátozások, javuljon a pálya állapota, és kiszámíthatóbbá váljon a vasúti közlekedés. Nem csak a pályán dolgoznak majd a szakemberek, a felújítás részeként 4 vasúti átjárót is korszerűsítenek, emellett karbantartják a felső vezetéki rendszert és a biztosító berendezéseket is. Védjegyes palackba kerülnek a tokaji borkülönlegességek júliustól, ezzel tovább erősödik a tokaji eredetvédelem, tájékoztatott a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsa. A tokaji borvidék a világ egyik legismertebb és legrégebbi történelmi borvidéke, amelynek hírnevét évszázadok óta a minőség és az egyedi eredet védelme alapozza meg. Létkérdés, hogy a tokaji bor meg tudjon felelni hírnevének és megbízható minőséget képviseljen, hangsúlyozták a közleményben. Nagy lépést jelent a minőségvédelemben, hogy július 1-től a tokaji bor különlegességek, az eszencia, az aszú, a szamorodni, a fordítás és a máslás könnyen felismerhető, védjegyes, tokaji palackba kerülnek, amelynek forgalmazását a gazdák által megválasztott hegyközségi tanács kontrollálja. Mindez biztosítja, hogy csak akkora mennyiségű bor kerülhessen kül- és belpiacon forgalomba, amennyi a szigorú minőségbiztosítási eljárás keretében engedélyt kapott. A jövőben a hegybírók által ellenőrzött eredetű szőlőből készült, a helyi borbíráló bizottság által jóváhagyott, a tokai termékleírásnak megfelelő, a Nébih által ellenőrzött, hibátlan minőségű tokai borkülönlegesség kerül a védjegyes palackba. Pünkösd alkalmából istentiszteleteket, szentmiséket tartanak országszerte. A református, a katolikus és az evangélikus egyházi vezetők vasárnap ünnepi liturgia keretében emlékeznek meg a Szentlélek eljöveteléről. Steinbach József püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke pünkösd vasárnap 10:30-kor a Balatonalmádi Református templomban hirdet igét. Szemerei János, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnökpüspöke pünkösd vasárnap 10 órától Győrben a Nádorvárosi Evangélikus templomban tart ünnepi istentiszteletet. Gyermeknap alkalmából ismét megnyílnak a tűzoltó laktanyák a látogatók előtt a hónap utolsó vasárnapján, május 31-én. A korábbi évek hagyományait követve idén is 150 hivatásos és 47 önkormányzati tűzoltóság, valamint 216 önkéntes tűzoltó egyesület és több múzeum várja azokat a családokat, amelyek szívesen megismernék a tűzoltó laktanyák életét. Dóka Imre őrnagy, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője közleményében azt írta, sokak számára ismerős a nyitott szertárkapuk elnevezésű rendezvény, amely évek óta nagy népszerűségnek örvend, és amely gazdag programjaival nyújt betekintést a laktanyák mindennapjaiba a legkülönfélébb korosztályok számára. Bemutatják a tűzoltói hivatást, lesz filmvetítés és interaktív kérdőív, továbbá ki lehet próbálni bizonyos speciális felszereléseket és eszközöket, a kicsik pedig a tűzoltók öltözékét is magukra ölthetik.
Az időjárásról.
Kevés fátyol és gomoly felhő mellett napos, száraz idő várható. Estére a legtöbb helyen kiderül az ég. Az északkeleti északi szél a Dunántúlon sokfelé megélénkül. A csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, de a szélvédett, hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet.
Az Európa Rádió híreit hallották. Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is. europaradio.hu. Határtalan. Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Hogyan zajlott a 3 éves konfirmációs képzés a Beregszászi Református gyülekezetben?
Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te ráfigyel és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert.
Gimnazista kórus találkozó a Talentum iskolában.
Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez így egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
Anyák napi csendes délután a Makkos Jánosi Református gyülekezetben.
Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatot, és ezután Jánosi Gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is.
Kettő szakokat indít a BBT-je.
A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábesbújai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén is nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. 16 fiatal tett konfirmációi fogadalmat május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmációt több éves felkészítő időszak előzi meg, amely során a fiatalok nem csak a református hit alapjaival ismerkednek meg, hanem közösségi és lelki élményekkel is gazdagodnak. Hogy hogyan épül fel ez a 3 éves képzés, miként lehet megszólítani a mai fiatalokat a hit útján, és hogyan zajlott az ünnepi konfirmáció, arról Margitics János, a beregszászi református gyülekezet ifjú Sági lelkipásztora beszél rádiónknak. 16-an konfirmáltak május 17-én a beregszászi református gyülekezetben. A konfirmálást egy 3 éves felkészítő konfirmandus képzés előzi meg. Mit kell tudni erről, és hogyan épül fel ez a 3 év?
A beregszászi református gyülekezet életében a konfirmációs képzés egy nagyon összetett és hál' Istennek gazdag szolgálati terület. Egy olyan rövid dologgal tudnám érzékeltetni, hogy ez nem csak 3 év volt, hanem sokkal több és sokkal több embernek a ráhatása, hogy nagyjából kiszámoltuk, hogy közel 20 ember van benne abba a szolgálatba, ami egy 9-es osztályt elkísér egészen a konfirmációig. Ez az óvodáskori hittantó kezdve a KT órák megtartásáig, iskolában való hitoktatásig majdnem mindent magába rejt, és talán még azok az önkéntesek meg se jelennek, akik táborokban és különböző más alkalmakon ezekért a fiatalokért dolgoznak. Tehát ez egy nagyon összetett és nagyon sok ember által önként vállalt szolgálati terület, aminek gazdag áldása az, amikor egy ilyen ünnepélyes, szép napon azt látjuk, hogy 16 fiatal ragyogó tekintettel hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és egyéb más szavak kimondása mellett elkötelezi magát Jézus Krisztus mellett. És ez a 3 év a képzésünk a vége, ez általában egy lelkipásztor kezelése által egy lelkipásztor kíséri végig a 3 évet, mint a konfirmációs képzésnek a végét, amiben azt látjuk, azt próbáljuk megvizsgálni, hogy mik azok a kérdések, amikre válaszokat adhatunk. Ebben nagyon jó segédanyagaink vannak. A Heidelbergi KT, a második helvét hitvallás, a Szentírást azt mindenek fölötti rétegként tudnám idehozni, és ezekből próbálunk olyan ízelítőket, olyan kis, de nagyon jól érthető tiszta üzeneteket megfogalmazni, amikkel egy mostani fiatal is, azt hiszem, a saját életébe újra fogalmazhat magának nagyon sok helyzetet, például reménytelenség összefüggésébe, vagy egy iskolai élethelyzetet, amiben például az látszik, hogy van az osztályon belül egy irány, ami mindenki által természetes, de Bibliát olvasó embernek, egy KT-ban elmélyülő embernek lehet, hogy kérdései vannak ezzel kapcsolatban, és más utat választana. Tehát a konfirmációs képzés ez nem csak arról szól, és nem csak arra van felhúzva, hogy töltsünk együtt időt, hanem ez a tanítvánnyá válásnak egy nagyon szép időszaka, amikor is ilyen terhelhető, friss, fiatal életek, akikben ott van a potenciál, elsajátítanak egy mélyebb tudást, végig elkíséri őket az útjukon, és ez nem csak a KT-nak a szövege, vagy egy-egy szentírásból megjegyzett történet, hanem ezeknek az összefüggései, ezeknek az életből jövő dolgoknak a mélyebb értelmezései, azok, amik majd a későbbiekben is segítenek elmélyülni, visszatalálni, és benne maradni az Isten szövetségébe.
Hogy lehet a mai fiatalokban elhinteni a magot? Hogy valóban tiszta szívvel, saját akaratból álljanak oda az Úr asztal elé, és hogy hitvallást tegyenek?
Én szerintem a külső nyomás a konfirmáció kapcsán egy egyre inkább eltűnő dolog, és az én személyes tapasztalatom lehet, hogy egy különösebb, vagy egy másabb közegben szolgálok, de én úgy látom, hogy a fiatalok belső meggyőződése is. Nyilván a szülői ráhatás és terelgetést azt mindenféleképpen bele kell vegyük, hiszen a gyermekeket a szülők nevelik és neveltetik úgy, ugye a keresztelésben elhangzó fogadalom alapján, hogy ennek a konfirmációs fogadalomtételnek ők önként vágjanak neki. De én azt látom, hogy előbb-utóbb megtalálja benne mindenki a saját útját, és nem ritka esemény az, amikor arra leszünk figyelmesek, hogy konfirmációs képzésen belül a fiatal az már a saját maga nehézségeivel küzd meg azért, hogy ezen a folyamaton végig menjen. Valakinek a magolás könnyebb, és esetleg az összefüggésekkel birkózik meg nehezebben, valakinek épp ellenkezőleg az összefüggésekbe áll össze az egész, és falra tud mászni egy magolástól, de nem is ennek adunk a legnagyobb hangsúlyt, hanem kicsit a Bibliát parafrazálva, azt mondva, hogy érted-e is, amit olvasol. És ennek adunk a nagy teret és nagy hangsúlyt, hogy azok a fiatalok, akik belevágnak ebbe a képzésbe, azok ismerjék meg a saját útjukat az egyházban. És itt én szélesíteném a kört, mert nyilván minden konfirmációs képzés avval a reménységgel indul, hogy a gyülekezet számára lesznek a fiatal felnőttekből, majd később felnőttek, és szolgálattevők és gyülekezeti tagok, de újra és újra megjelenik a szemünk előtt, különösen a háború éveiben egy nagyobb összefüggés is, hogy Krisztus szolgálni majd valahol, ahol lesznek. A fiatal életekhez ez most nagyon szervesen hozzátartozik, a mozgás, a különböző intézményekben való tanuláson keresztül élmények sokaságát meg lehet szerezni, tehát egy egyházban való létet építünk, egy egyházban való léthez próbáljuk megadni a megfelelő tudást, kíváncsiságot, magabiztosságot, és amit nagyon hangsúlyozunk a fiataloknak is, hogy eljön majd az idő, amikor már ők jönnek, és ők keresik a saját válaszaikat, a saját kérdéseiket, és a saját helyüket is a szolgálatban, a gyülekezetben, és a közösségben.
Ha jól tudom, a konfirmálás előtt egy vizsgán is részt vesznek a fiatalok, erről mit kell tudni?
Igen, a tanéveinket mindig vizsgákkal zárjuk le. Ezen vizsgáknak mindig fontos része az, hogy megnézzük, hogy a fiatal önmagához képest mennyit fejlődött, mennyit tett bele. Általában egészen megrendítő az, hogy Isten dolgait mennyire komolyan veszik. Azt tudjuk nagyon jól, hogy a tanulmányi számonkérdezéssel kapcsolatban egy diák, mióta világ a világ, hát nem mindig mutat olyan túl nagy odaadást, legalábbis az esetek egy jelentős részében ez figyelhető meg. De a KT vizsga annyiból különleges, hogy a fiataloknak ez nem csak egy sima vizsgahelyzet, hanem az ő egyházban felnőtté válásuknak az útján ez egy állomás. És ilyen formán azt hiszem erre a helyzetre is ráillik, hogy Isten előtt és emberek előtt ti feladatnak tekintik ezt, és így tud megvalósulni az, hogy óriási teljesítményeket láthatunk magunk előtt, minden diák a maga képességei szerint nagyon komolyan veszi, tehát ebbe az évbe is ez volt a tapasztalat, és ezért nagyon hálásak lehetünk lelkészekként, gyülekezeti tagokként, hogy ilyet láthatunk, mert egy fiatal életben, ha valami komolyan van véve, az abban is tetten érhető, hogy foglalkozik a kérdéssel. Ma egy ilyen figyelemzavaros világban észre kell és észre szabad venni nekünk ezeket a kitüntető dolgokat, ahol ilyen csodákkal találhatjuk szembe magunkat.
Vasárnap ünnepi istentisztelet keretein belül zajlott le a konfirmálás. Mit kell tudni az eseményről?
Konfirmációs ünnepség az már egy végpontja volt az előtte egy hónappal elkezdődő próbasorozatnak. Igyekeztünk olyan stabil koreográfiát elsajátítani, amivel a fiatalok a lehető legnagyobb biztonságban érzik magukat. Egy templom középpontjába megállni, amikor ott a gyülekezet, az egy megrendítő élmény, azt hiszem felnőtteket is meg tud rendíteni hirtelen, mert a sok-sok szempár, ami az embert keresi, és te rád figyel, és ránéz, az azért elég erősen meg tudja indítani az embert, és ezért nagyon fontos, hogy például úgy érkezünk el egy ilyen alkalomra, hogy az a mondani való, ami a konfirmációs fogadalomtételben ott van a fiatalok szívén, egy ilyen stabil mozgásban és stabil esemény sorozatban meg tudjon jelenni általuk, és ehhez a próbákon keresztül vezet az út, és itt a KTK elmondásán, az énekes bizonyságtételen, a mondatokká formált köszönetekben, és nagyon sok szép, ünnepélyes, gyönyörű pillanatban látjuk azt, hogy ezek a fiatalok megérkeztek ide. Az életükben egy nagyon ritka és nagyon szép, de egy beavatási ceremónián keresztül felnőtt tagjaivá váltak az egyháznak.
Milyen érzés önnek lelkipásztornak, amikor kiengedi a fiatalokat a nagyvilágba? Úgy gondolja, hogy hitükben erre felkészültek, és ön szerint mi történik ezután? Maradnak-e szolgálatban a gyülekezetben?
Ez egy nagyon izgalmas kérdés, azért izgalmas számomra erről beszélni és gondolkodni, mert bár ez egy szülőre is igaz, de egy lelkészre hatványozottan, hogy ajándékba és kölcsön kapjuk a fiatalokat, és ha több időt tölthetünk velük, és többet dolgozhatunk velük, az egy nagyon nagy ajándék. Egy úton, amit együtt járunk, általában mindig van az emberben hiányérzet, hogy ezt még elmondhattam volna, arról még beszélhettünk volna, arra a kérdésre nem hagytam elég időt, és sorolhatnám, hány ilyen egyéni szakmai dolog van, de azt mindenképpen kiemelném, hogyha azt látom, hogy van bennük kíváncsiság, és ez látszott, és erre a kíváncsiságra van igényük, és még ebben utánuk menni, akkor azt tudom mondani, hogy elértük a célt, megmutattuk a Szentírást, megmutattuk a feltámadott Úr Jézus Krisztust, ezen keresztül keresjük majd velük tovább a kapcsolatot, és az elmúlt évekből nagyon sok olyan munkatársunk került ki és akadt, akikkel úgy dolgoztunk együtt, hogy konfirmációs képzésben itt voltak, részt vettek, és aztán majd később, pár év elteltével jött a sugallat számukra az elmondásuk alapján, és újra vállaltak szolgálatot a gyülekezet közösségében, és most fiatalok között szolgálnak. Tehát reményem az iránt van, hogy ezek a fiatalok Isten hívására mindig érzékenyek maradnak, és mindig akarják majd keresni az ő akaratát. Én nagyon bízom benne, hogy ez itt is így fog megvalósulni, és örülök és hálás a szívem ezért a 16 fiatalért, akik egyen-egyenként mindegyik a saját maga életében elért most egy mérföldkövet, ami egy nagy kincs, és egy nagyon jó dolog, és kívánok ehhez nekik sok áldást, és nem utolsó sorban békességet is.
A 16 konfirmandus egyike volt Magurszky Petra, a Beregszászi Kossuth Lajos liceum diákja. Ő elmondta, hogy rendkívül hálásak az oktatóiknak, hogy ennyi tudást adtak át számukra. A következőkben őt hallhatják.
All the chisels I've dulled carving idols of stone that have crumbled like sand beneath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Közös éneklésre gyűlt össze a Református Talentum Iskola és a Kolozsvári Református Kollégium gimnazista kórusa a Talentum Iskola tornatermében május 12-én. Az alkalmon a kórusok megmutatták egymásnak a repertoárjuk egy darabját, majd közösen is énekeltek. A találkozó céljáról, illetve a kórusok mindennapjairól Kostyák Júliával, a Református Talentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk. A találkozó végén a kórustagokat is megkérdeztük, hogyan érezték magukat az alkalmon. Összeállításunk végén a kórusok közös éneklésében Selmeci György Millenniumi Óda című művét hallhatják, a riporter Pilbák Kincső.
A Kolozsvári Református Kollégium és a Református Talentum Iskola gimnazista kórusának közel 100 tagja gyűlt össze közös éneklésre a Talentum Iskola tornatermében. Kostyák Júliával, a Református Talentum Iskola zenetanárával és Rémán Roland Róberttel, a Református Kollégium kórusának karnagyával beszélgettünk.
A Talentum Református Iskola gimnazista kórusa csak 2 évvel ezelőtt jött létre, iskolánk fennállásának 25. évfordulója alkalmából. Akkor egy ilyen válogatott kórust összeraktunk, és volt egy ilyen nagy jubileumi koncertünk. És mivel úgy láttuk, hogy ez működik, és a gyerekek szeretik, fenntartottuk a kórust az idén is. Nekünk heti egyszer van csak kórus próbánk, valahogy így sikerült az órarendbe betenni, és fellépni pedig átállandó meghívottai vagyunk a Kolozsvári Iskolások Karácsonyváró Hangversenyének, amit a Dalos Szövetség szervez, és a Dalos Szövetség meghívására szoktunk itt-ott fellépni. Tavaly például a Magyar Kultúra Napján léptünk fel a Törökvágási Református Templomban az elemista kórussal, nem a gimnazistával. A gimnazistával pedig inkább azt szoktuk csinálni, hogy minden évben megyünk valahová kirándulni. Kirándulás alkalmából akkor összehozunk egy fellépést is.
Milyen kórusművekből áll a kórusnak a repertoárja?
Igen, a repertoárunkban inkább az idén a népdalfeldolgozásokat tanultuk. 2 szólamú népdalfeldolgozásokat, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán bicíniumokat énekelünk. Kánonokat, 2-3 szólamú kánonokat. Mi 3 szólamban nem szoktunk nagyon énekelni, viszont 3 szólamú kánonnal már megpróbálkozunk.
Hogyan született meg ennek a találkozónak az ötlete? Hogyan készültek erre, illetve mi volt a célja?
A kórusra, mint ahogy azt említettem, már szoktunk mindig kirándulni valahova. Minden tanévben egyet kirándulunk. Voltunk már egyet Szentegyházán, és voltunk Nagyváradon a Szacsvai általános iskolában, ahol meglátogattuk az ottani gimnazista kórust. És ugye a tanév közben megszületett, akkor még a kórus kirándulást szerveztem, és az lejárt, és miután az megvolt, a gyerekek folyton kérdezték, hogy na mikor megyünk megint, hova megyünk megint. És mondtam, hogy hát nem lehet, hogy örökké mi menjünk, most hívjunk mi meg valakit vendégségbe. És akkor így született meg. Tulajdonképpen a gyerekeknek az igénye hozta ezt az ötletet, hogy megint történjen valami a kórus életében, és akkor itt a helyben ez egy egyszerűbb volt, hogy a Református Kollégium gimnazista kórusát hívtuk meg. És az a célom igazából, hogy a gyerekeknek milyen plusz kórus élményt szerezzek, hogy érezzék azt, hogy érdemes kórusban énekelni, hogy nem csak ők énekelnek kórusban, hogy még más ilyen gimnazista kórusok is vannak.
Terveznek-e kórus találkozást a kisebb korcsoporttal?
Igen, most megszületett a gondolat, hogy esetleg az elemista kórusaink is találkozzanak. Az már egy kicsit nagyobb falat, mert sokkal nagyobb létszámú kórusokról beszélgetünk. Most itt közel 100 gyerek gyűlt össze, de akkor már a 120-150-hez közelíteni fog, úgyhogy az egy kicsit nagyobb szervezést igényel, meg sokkal több pedagógus kollégának a segítségére lesz szükségünk, de igen, igen, őket is jó lenne megismertetni egymással.
És mennyire nehéz így a fiatalokat egy közösség tagjává így összekovácsolni, hogy ez a zene, az éneklés összetartsa őket?
Őszintén szóval nagyon nehéz, főleg a kamasz korosztállyal, egy csomó mutáló fiú van, egy csomó gátlásos lány, ezeket megszólaltatni és bátran énekeltetni, színpadra kiállítani, ez egy komoly feladat, úgyhogy igyekszünk minél játékosabban, és minél több valami extra tevékenységet kitalálni, hogy természetessé váljon egy időn túl, hogy a kórusban való éneklés az egy ilyen laza, természetes, kedves dolog.
Ezúttal az 5-8 osztályos, 5-7 még pontosabban osztályos kórustagokkal jöttünk el ide a Talentum iskolába, tehát ők a gimnáziumi kórus, ugye általában a gimnáziumi kórusok egynemű karok, nálunk ez kicsit másképp működik, mert hogy három szólamban éneklünk, olyan módon, hogy a fiúk, akiknek, vagy lányok is, akárkinek változott a hangjuk, ők is részt vehetnek a kóruspróbán. A kóruspróbáink azok minden héten kedden szoktak lenni, 2-től 3-ig az 5-6 osztály, 3-tól 4-ig a 7-8 osztály próbál. A fellépéseinket illetően van néhány hagyományos alkalom, mint például a minden éves karácsonyi fellépések a Farkas utcában, vagy a Magyar Iskolák közös karácsonyi koncertje. Azon kívül március 15-öt mindig megünnepeljük, illetve együtt nyitjuk és zárjuk az évet egy ilyen ünnepi koncerttel, és ezen kívül szívesen fogadunk meghívásokat úgy templomokban, mint most ugye legutóbb ebbe ide a Talentum iskolába is, illetve amin részt fogtunk még venni a kórussal, az a kórus olimpia, tehát ami a kicsiknek és nagyoknak is rendezve van, azon is igyekszünk minden évben részt venni, ha csak tudunk.
Milyen kórusművek alkotják a kórusnak a repertoáriát?
Öme a kórusműveinknek azok magyar szerzőktől vannak, például Kodály Bárdos nagyon szeretjük például, de ugyanakkor éneklünk idegen nyelvű is, ma is énekeltünk két ilyen idegen nyelvű éneket, például egy francia dalt, ez a Le Choriste filmből a Betét dalt énekeltük, illetve angolul és latinul is, és azt mondanám talán, hogy a műveknek a legnagyobb száma az a karácsonyi, az a repertoár, mert nálunk a karácsony az egy nagyon különös és nagy előkészületekkel járó ünnepi koncert.
Hogyan született meg ennek a találkozásnak az ötlete, minek az apropóján, illetve hogyan készültek fel erre?
Kossák Júlia karvezetőnővel, kolléganőmmel egy karvezetési kurzuson voltunk együtt az ősszel. Ott jött létre, ott ismerkedtünk meg, és ott tudtuk meg azt, neki is van 5-8-as kórusa, nálunk is van 5-8-as kórus, és akkor ő jött a kezdeményezéssel, hogy hát akkor csináljunk egy ilyet, hogy most eljövünk mi hozzájuk, és akkor legközelebb majd ők jönnek el hozzánk, akár egy közös koncertre, vagy egy közös. Ez most egy ilyen ismerkedős alkalom volt igazából, az első ilyen találkozás a két kórusnak, ahol egymásnak énekeltünk, utána pedig itt együtt játszottak a gyerekek.
A gimnazistákat a kórus fontosságáról, illetve a találkozóról kérdeztük.
Én a Talentum Református Iskola kórus tagja vagyok, és már elemiskorom óta ennek a kórusnak a tagja vagyok, és nagyon szeretem, mert itt több embert is megismertem meg. Sok új dalt tanultam meg.
Neked melyik volt a kedvenc mai dalod?
Nekem a Ludlába volt a kedvencem, azt nagyon szereti a kórusunk, nagyon jó kedven énekeljük a próbákon.
2024-ben alapult az iskola kórusa, és volt egy beválogató, és engem már akkor felvettek. Én nagyon szeretem ezt a kórus, szerintem jó az, hogy kevesen vagyunk, emiatt jó a közösség is, és tényleg látszik, hogy elég sokan lelkesednek érte. Nekem ez a nap ma nagyon tetszett eddig. Szerintem jó, hogy csinálunk ilyeneket. Már volt, hogy meglátogattunk több kórust, és szerintem ez egy nagyon jó foglalkozás.
És még volt a kedvenc dalod a ma előadottak közül?
Nekem nagyon tetszett a refiseknek a francia énekük. Szerintem mi is átvehetnénk ilyen tudást tőlük.
És még a kedvenc dalod a saját kórusodból?
Szerintem a jazz kánonunk a egyik legszebb dalunk, amit tényleg mondhatjuk, hogy nagyjából csak mi énekeljük, és szerintem az olyan saját.
Én örülök, hogy a református kórus tagja lehetek, mert nagyon jó, és mindenhová elmegyünk, jól szórakozunk, és nagyon tetszett nekem ez a fellépés, és jól szórakoztam, és új barátokat szereztem.
És melyik volt a kedvenc dalod azok közül, amiket ma előadtatok?
Nekem a Wasserton Schumann volt a kedvencem, még a Milléniumi Óda.
Gimnazista kórus találkozót szerveztek a Talentum iskolában, erről készült összeállításunkat hallhatták.
Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Anyák napi csendes délutánra gyűltek össze május 10-én a Jánosi Református templomban a Várajai kiskörzetnő tagjai. A találkozóra több településről, Munkácsról, Gutról, Gátról, Fornosról, Dercemből, Beregrákosról, Izsnyétéről, Balazséról, Nagybégányból és Dédából is érkeztek asszonyok, édesanyák és nagymamák, hogy közösen töltsenek el egy lelki feltöltődés nyújtó délutánt. Az alkalmon igehirdetés, dicsőítés, előadás és szeretett vendégség is várta a résztvevőket. A rendezvény céljáról, üzenetéről és közösségformáló erei és közösségformáló erejéről Fodó Anett, a Jánosi Gyülekezet hitoktatója számol be rádiónknak. Milyen gondolat mentén szervezték meg az idei anyáknapi csendes délutánt?
A Beregi Református Egyházmegye Nőszövetsége egy olyan koncepciót dolgozott ki, amelyben az volt a terv, hogy minden évben édesanyák hetéhez, édesanyák napjához közeli hétvégén rendezzünk kiskörzetenként egy csendes délutánt. Az idei évben a Várajak kiskörzetben Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak, amelyet május 10-én szerveztünk meg. Nagyon jó volt, nagyon áldott alkalmon vehettünk részt, ahová közel 160 édesanya, nagymama, nőtestvér jött el. Az alkalom vasárnap délután 3 órától kezdődött, ahol énekszóval kezdtük az alkalmat, majd jó magam tartottam egy áhítatót, és ezután a gyerekek szolgálata következett, a Jánosi gyerekek szolgálata következett, ahol egy mosolygós kis történeten keresztül pillanthattunk be az édesanyák valós életébe, ahol kiderült, hogy egy édesanya az nem csak egy ember, hanem egy igazi szuperhős is, akinek az érdemjegye az valóban egy hatalmas ölelés és sok-sok puszi. Ezt követte Pál Irén lelkipásztorasszonynak az előadása, valamint az a krízzenekar ének szolgálata, ami tényleg egy hatalmas áldás volt, és így volt kerek ez az egész alkalom. Ezt követően pedig az áldásvétel után a szeretett vendégségre került sor a helyi gyülekezet parókiáján, ahol a helyi asszonyok, a gyülekezet nőtestvérei nagy szeretettel készítették a vendégeknek a nem csak lelki, hanem testi eledelt is. Így lehetőség nyílt a közös beszélgetésre, a hitmélyítésre, a rég nem látott találkozásokra, és ez tényleg olyan jó volt látni, hogy valóban ennek van értéke, erre van igény, és feltöltődve mehettünk mindannyian el az otthonainkba, és bízom abban, hogy tovább tudjuk adni azt a lelkörökséget, amit mi is kaptunk, és a gyerekeink jövőben majd ezt fogják látni rajtunk, amit mi is megélünk, és legyen így, hogy a képmutatás nélküli hit maradjon meg bennünk példaként.
Azért egy ilyen nagy horderejű ünnepségnek bizonyára van egy olyan fő üzenete, amelyet szerettek volna az áhítatokon és előadásokon keresztül is átadni az édesanyáknak és a résztvevőknek. Mi volt ez az üzenet?
Az anyáknapi csendes délutánnak egységes témakört adtunk meg, melynek a témája anya, mint lelki örökség továbbadója. Mivel az egyházkerületünkben a magvetés éve a missziói terv, illetve a magvetés éve köré fonódik minden, ezért mi is mindenképpen úgy szerettük volna, hogyha olyan témakörben tudunk gondolkodni, ami ezt elősegíti. És édesanyaként valóban magvetést végzünk gyerekeink körében, de nem csak édesanyaként, hogy akár pedagógusként, óvónőként, vagy olyan szakmában dolgozunk, ahol körbevesznek bennünket. Nem csak gyerekek, hanem körülöttünk lévő emberek, ahol magot tudunk hinteni, az ige magvait tudjuk hinteni. Tehát a fő koncepció ez volt, a fő téma ez volt, hogy mit tud egy anya lelki örökségként tovább adni. Mind az áhítat, mind pedig az előadás erre épült, és így szerettünk volna egy egységes, csendes délutának egy egységet adni. Szokás, vagy illetve mindig úgy szervezzük le a kiskörzetenként ezeket az alkalmakat, hogy kiskörzeti nőszövetségi elnököket, lelkésznőket, lelkésznéket, nőszövetségi munkatársakat összehívjuk, meg beszélgetünk velük, és akkor ötletelünk, hogy hogyan is lehetne színesebbé, illetve áldottabbá tenni ezt az alkalmat. És így jött, hogy a kiskörzetünkben több lelkésznő is van, így kicsit egyértelmű volt, hogy őket kérjük fel majd, hogy előadásként szóljanak ebben a témakörben néhány szót. Pál Irén Beregrákosi lelkipásztorasszony volt az, aki az előadást tartotta, ahol valóban nem csak arra világított rá, hogy milyen pozitív örökségeket tudunk átadni gyermekeinknek, a jövendő nemzedéknek, hanem bizony negatív örökség is létezik. De ebből van kiút, ezt meg tudjuk akadályozni, el tudjuk vágni ezt az örökített mintát, hogyha ez nem jó. Ez nagyon fontos volt. Az áhítatot én tartottam hitoktatóként a Jánosi gyülekezetben, szintén arra helyezve a hangsúlyt, Isten azt helyezte az én szívemre is, hogy visszaemlékezve miből jövünk, tehát azokat az élmény, amit az édesanyánktól, nagymamánktól, akár a dédmamánktól kaptunk, azokat a pozitív dolgokat, gondolatokat, hozzáállást, ahogyan Timóteus is ezt tapasztalta az édesanyjától, a nagymamájától, hogy ez a képmutatás nélküli hit maradjon meg mindig bennünk, akármilyen körülmények között vagyunk is, mert ez segít át bennünket a nehéz időszakon, ahogy átsegítette akkor Timóteust, illetve az ő szüleit abban a nehéz korban, ugyanígy bennünket is, és amit tanultunk, azokat az értékeket, azt ne hagyjuk el elveszni, hanem igenis megéljük ezeket, akárhová kerülünk a nagyvilágban, mert nem a félelem lelkét adta az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.
Mit jelentett a gyülekezet számára, hogy több mint 160 nőtestvér együtt lehetett ezen az alkalmon?
A Jánosi templom már nagyon rég volt így tele, ahogyan ezen a délutánon is egyszerűen felemelő, egyszerűen el sem lehet mondani azt az érzést, amikor annyi ember, annyi nőtestvérrel együtt tudtuk dicsérni az Urat, és együtt tudtunk imádkozni, és átérezni azokat a dolgokat, a gondolatokat, amelyek az előadásban hangzottak el. Ennek a fokozását a krízzenekar tetőzte be, amikor is olyan lélek melengető és lélekemelő dicséretekkel tudta megerősíteni bennünk az Istenhez való kapcsolódásunkat, a dicsőséget, a dicséretet az Isten felé, hogy valóban feltöltődve tudtunk kijönni a templomból. És én úgy fogalmaztam meg akkor, hogy egy annyira egy kerek egész volt ez az egész délután, hogy csodálatos volt ezt megélni, hogy az Isten lelke valóban ott munkálkodott mindannyiunkban, akár az énekszóval, akár az előadáson keresztül. Úgy gondolom, nagyon fontos nőként, ugye mi talán főleg igényeljük is a közösséget, a beszélgetést, és fontosak az ilyen alkalmak, ahol tudunk nem csak az ige által épülni, mert ez is nagyon fontos, hanem átadni egymásnak is a hit tapasztalatokat. A szeretett vendégség alatt jó volt megfigyelni, hogy rég nem látott ismerősök találkoztak, beszélgettek, felszabadult volt a hangulat, hála az Úristennek az idő is jó volt, ezért tudtunk kint is a parókia udvarán is beszélgetni, és valóban ez egy felemelő érzés, illetve egy olyan töltekezés volt, amit én úgy gondolom, hogy nagyon sokáig magunkkal viszünk, és ebből tudunk majd építkezni, hiszen a mindennapjainkban azért ritkák, vagy nem túl gyakoriak az ilyen alkalmak, ugye anyák napja is egy évben csak egyszer van, és ugye bizony az anyáknak azért nem könnyű minden nap a gyerekeiket nevelni, vinni, hozni, főleg, hogyha nincs segítség, vagy távol van a párja az embernek. Ezért ez tényleg egy olyan különleges alkalom, amire úgy gondolom, hogy van igény, szükséges, hogy így is megtapasztaljuk ennek az áldását.
Milyen visszajelzések érkeztek a résztvevőktől az alkalmat követően, mert azért itt több mint 160 nőtestvérről beszélünk, akik jelen voltak a gyülekezetben.
Visszajelzésekből ítélve arra a következtetésre jutottunk, vagy jutottam, hogy szükség van ilyen alkalmakra, hogy igény van rá, átgondolva, tényleg megszervezve, és olyan témakörökben gondolkodva, amik valósan érintik az édesanyákat. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült, hogy nagyon sok embert meg tudtunk így szólítani, visszaemlékeztetni őket a gyerekkorukra. Egyébként erről kaptam is visszajelzést, hogy ő is hogy volt, aki visszaemlékezett az édesanyjára, nagymamájára, hogy miket tanult akár tésztát gyúrni, vagy dagasztani, vagy akár milyen lelki örökséget mit kapott az ő felmenőitől. Úgyhogy valóban egy pozitív visszajelzés volt mindenféleképpen. És kiskörzetenként nagyon fontos, hogy közösen tudtunk dolgozni. Így a kiskörzeten belül is ugye Jánosi adott helyet ennek az alkalomnak. Bereg Rákosról jött az előadó, a Guti gyülekezet biztosította az igéskártyáknak az elkészítését. Úgyhogy valóban ez egy közös munka volt a gyülekezetek, kiskörzetek gyülekezeteinek a számára, és én bízom abban, hogy nagyon áldásos is lesz a közeljövőben, és ez fog folytatódni továbbra is.
A Jánosi Református templomban megtartott anyák napi csendes délután nem csak lelki megerősödést, hanem közösségi találkozást is jelentett a résztvevő asszonyok számára. Az együtt énekelt dicséretek, az igei üzenetek és a kötetlen beszélgetések mind hozzájárultak ahhoz, hogy a jelenlévők feltöltődve térjenek haza. Mindenről Fodó Anett hitoktató számolt be nekünk.
Yahweh is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me by the still waters. He restores my soul. And for his name's sake, he leads me in the paths of righteousness. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of mine enemies. You anoint my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy will follow me all of the days of my life, and forever I will dwell in the house of Yahweh.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Sajtótájékoztatót tartottak a Babesbolyai Tudományegyetem tanástermében május 14-én, ahol az idei év újdonságairól, az egyetemen induló kettő szakokról, valamint az egyetem hallgatóinak és oktatóinak a 2025-26-os tanévben elért eredményeiről tájékoztattak a BBTE képviselői. A sajtótájékoztatón részt vett dr. Markó Bálint egyetemi tanár, a magyar tagozat vezetője, az oktatás kurikulum versenyképesség kihelyezett tagozatok tanulmányi rektor helyettese, dr. Szász Levente egyetemi tanár a minőségbiztosításért és vállalkozásokért felelős rektor helyettes, dr. Szabó Árpád Töhőtöm a Bölcsészettudományi Kar egyetemi docense, dr. Gregus Zoltán a Történelem és Filozófia Karának történelmi adjunktusa, valamint dr. Sándor Bulcsú a Fizika Kar egyetemi adjunktusa. Az egyetem oktatási kínálatairól dr. Markó Bálinttal, a magyar tagozat vezetőjével, az elért eredményekről pedig dr. Szász Levente rektor helyettessel beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
67 nappali és 7 távoktatásos magyar nyelvű alapképzést, valamint 42 magyar nyelvű nappali mesteri képzést kínál a Bábesbolyai Tudományegyetem a 2026-27-es tanévre. A nyári felvételi július 13-án kezdődik. A részletekről dr. Markó Bálint, a magyar tagozat vezetője beszél. Mikor kezdődik idén a felvételi, illetve az előfelvételiről mit kell tudni?
Tehát július 13-án mondhatni dördül a startpisztoly. Valójában egy kisebbféle startpisztoly már hamarabb el fog dördülni. Nagyon sok olyan kar lesz nálunk, nem mindegyik kar, de jó néhány kar esetében egy úgynevezett előfelvételit készítünk elő, ami azt jelenti, hogy a beiratkozási platform az hamarabb meg fog nyílni, tehát maga felvételi az nem fog megtörténni hamarabb, az csak is július 13 után következik be, de a diákok hamarabb be tudnak majd iratkozni, azok, akik rendelkeznek a megfelelő iratokkal.
Az idén induló magyar tagozatokról mit kell tudni, mik az újdonságok?
Hát az idén több olyan magyar szak indul, ami hát már régóta nagyon szerettük volna, de eddig valamiért nem volt lehetőségünk rá, ez a valamiért az nyilván a törvényi kereteknek a hiánya volt, és itt most elsődlegesen kettős szakokra gondolok, ezek az idei évnek a nagy újdonságai. Ugye itt indul a filozófia művészettörténet kettős szak, indul a magyar nyelv és irodalom néprajz kettős szak, a fizika informatika kettős szak és a matematika informatika kettős szakunk is, az már a tavaly is elindult, de a többi az igazából teljes erőből, teljes, úgymond erős motorokkal az idén fog majd indulni, berobbanni, és még vannak tervben más kettős szakok is magyarul.
Hány évesek lesznek ezek a kettős szakok, illetve hogyan segítik a közoktatást?
Hát ezek a kettős szakok, ezek 4 éves képzés jelentenek, ugye így mind a két szakról, mind a két területről megfelelő mennyiségű tudást lehet átadni majd a diákoknak, és hát ez nyilván a végzetteket abban segítheti, hogy a két terület közül bármelyikben el tudnak majd helyezkedni, a közoktatástól elkezdve akár a bármilyen más munkavállalói szférában.
A kettős szakokon túlmenően hány magyar induló szakra lehet számítani?
Összesen 74 magyar nyelvű alapképzős szakot hirdetünk meg az idén, és 42 magyar nyelvű magiszteri szakot, úgyhogy ez egy megfelelően széles kínálat, és emellett hát még tudni kell azt, hogy gyakorlatilag a legtöbb területen vannak magyar nyelvű doktori vezetők is, úgyhogy oda is nagy szeretettel várjuk azokat, akik jelentkezni szeretnének.
Elhangzott, hogy átalakul a tanítóképzés is, erről mit érdemes tudni?
Az eddigi úgynevezett tanító és óvóképző szakot a felsőoktatási törvény értelemben két külön részre kellett szétszedni, úgymond két külön ágat kellett szervezni. Az egyik az az elemi oktatás pedagógiája, ez amit klasszikusan úgy szoktunk még nevezni, hogy tanítóképző, felsőfokú tanítóképző. Ez az idén már indulni fog, tehát ezt mint egy folytatásaként az eddigi szaknak, és akár távoktatásban, akár nappali képzésben, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, illetve Szatmárnémetiben és Marosvásárhelyen majd lehet jelentkezni ezekre a szakokra. A másik szak, ami elsődlegesen a bölcsödéket és az óvodákat célozza meg, és ide képezne szakembereket, az még most nyáron nem tud indulni, ennek elsődlegesen az az oka, hogy a központi szabályozás, ami ezen szakindításokra vonatkozott, még nem állt készen időben, de reményeink vannak arra nézve, hogy vagy ősztől esetleg tudjuk indítani, de az egészen biztosan jövő nyártól már ezek a szakok is indulni fognak.
Illetve a magyar nyelvű duális képzésekről.
Igen, ez is egy újdonsága volt az elmúlt éveknek, hogy duális képzéseket indítottunk Sepsiszentgyörgyön, közgazdasági területen, illetve környezettudomány területen, és a duális képzésnek ugye az a jelentősége, hogy a diák az fele részben az egyetemi padban tölti a tanulmányi idejét, illetve fele részben pedig egy alkalmazónál, tulajdonképpen gyakorlattal tanul az alkalmazónál, és ezáltal az alkalmazó is jól jár, hiszen korai tesztelésen ugye áteshet a diák, és hát igen korán megtanulhatja azt, hogy kell annál a bizonyos alkalmazónál dolgozni, másrészt pedig a diák is jól jár, mert nagyon korán már a tanulmányai alatt megtanulja, megtudja, megtapasztalja, hogy milyen tulajdonképpen egy ilyen alkalmazói közegben dolgozni, mi is itt a tulajdonképpen a munkakultúra.
Újdonság ugyanakkor az AI-ra alapuló transzverzális képzés is, erről mit kell tudni?
Az ősztől tervezünk beindítani egy transzverzális AI kurzust, ami tulajdonképpen nem arra fogja oktatni a diákokat, hogy mondjuk azt, hogy technológiai szinten hogyan használják a különböző AI motorokat, hanem elsődlegesen azt teszi lehetővé, hogy természetesen a technológiai alapok megismerése mellett egy etikus, felelősségteljes használatra fogja őket tanítani, tehát magyarán azokat a határait is fel fogja villantani az AI használatnak, amiről szükségszerű tudni. És ez a transzverzális tantárgy, ami bármilyen diák számára elérhető, ez tulajdonképpen egy filozófus és informatikus közreműködésének köszönhetően jön létre, és a továbbiakban reméljük, hogy ezek a típusú interdisziplináris, transzdisziplináris együttműködések, ezek igencsak jó lehetőségeket teremtenek a diákoknak. Fontos kiemelni, hogy ez magyarul és románul lesz.
A BBTE elmúlt tanévének eredményeit dr. Szász Levente rektor helyettes összegzi.
A jövendőbeli felvételizőknek mindenképpen tudjuk ajánlani a Bábesbújai Tudományegyetemet, és ezt mutatják azok az eredmények, amelyeket egyrészt az egyetem összességében elért, másrészt pedig azok az eredmények, amiket tanáraink, illetve diákjaink érnek el, és ahogy említettem, országszinten is, Kárpát-medence szintjén, és nagyon sok nemzetközi elismeréssel és díjjal is rendelkezünk. Hogyha röviden akarom összefoglalni, hogy egyetem szintjén talán az a legfontosabb, hogy a legújabb tanügyminisztérium metarangsor szerint a Bábesbolyai Tudományegyetem az ország első számú egyeteme, ez ugye 9 nemzetközi rangsornak az eredményét összesíti, és hát a tanárok, illetve a diákok szintjén mindenképpen kiemelendő, hogy ma már nem csak országszinten vagy a Kárpát-medence szintjén hozzunk el nagyon rangos díjakat, hanem tanáraink és diákjaink is a nemzetközi mezőnyben is megállják a helyüket, és számos elismerést hoznak haza, ami köszönhető többek között annak is, hogy az egyetemen nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a Bábesbolyai Tudományegyetem nemzetközi együttműködéseire, partnerségeire, ugye tagjai vagyunk az Eutópia Egyetem, egyetemi hálózatnak, a GILD kutatóhálózatnak, ami Európa egyik legfontosabb kutatóegyetemei tömörítő hálózat, és ezáltal mind a tanáraink, mind pedig a diákjaink nagyon sok olyan lehetőségben részesülnek, ahol nemzetközi együttműködésekben vehetnek részt, és ezáltal nyilván az itthoni oktatásnak a színvonala is növekedik.
És elhangzott az a mondat, hogy nem cél ez az első hely, de hogy mégis...
Igen, a rangsorokat, azokat érdemes mindig fenntartással kezelni. Természetesen örülünk és büszkék vagyunk mindig az első helyezésre, de azért arra vigyázni kell mindig, hogy a rangsor az önmagában nem egy cél, hanem az egy mutató eszköze annak, hogy milyen minőségű oktatás zajlik, és a rangsorok sem tökéletesek, azok is nagyon sok szempontot felmérnek, de vannak olyan úgynevezett soft tényezők, amit még a legalaposabban kialakított rangsor sem tudna felmérni. Úgyhogy az is nagyon fontos, hogy itt belül, az egyetem kapuin belül mi hogyan szervezzük a feladatainkat, és mi vigyázzunk elsősorban, mi legyünk az őrei annak, hogy itt az oktatás a lehető legmagasabb színvonalon zajlódjon, és ezt mindig hasonlítsuk a nemzetközi színvonalhoz is, mert mindig vannak nálunk jobbak is, de hogyha hozzájuk tudjuk mérni magunkat, és sokszor meg is mérettetjük magunkat, akár versenyeken, akkor azt tudjuk biztosítani, hogy sosem áll meg a fejlesztés, és folyamatosan tudjuk a minőséget javítani.
2 szakokat indít a BBTE, erről készült összeállításunkat hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Svédasztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.